Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Itt lehet, hogy bizonyos mértékben csalódást fog okozni, mert előadásom nem annyira tudományos, inkább egyfajta kutatói élménybeszámoló, de az nem azt jelenti, hogy leszámolnék a további kutató munkával is. Tehát a gyógyító Timsó nyomában János Panionis Várad verséről. Előadásom címe is bizonyítja, hogy a búcsúverstől nem könnyű elköszönni. Lám a jelen konferencia programjában is helyet kapott János Panionis Várad vers címmel is idézhető műve, annak köszönhetően, hogy a versben felpillantott váradi hőforrású vizében annak idején a Timsót is belevegyítette a költő, és pedig látásjavító gyógyszerként. Annak idején mondom, mert hogy mikor és miért írta egyik legszebb, talán legtöbbet idézett versét János, tulajdonképpen még ma is foglalkoztatja a kutatókat. Nem tagadhatom, hogy engem is foglalkoztat, amiért ezek beleálltottam magam a János kutatásba. Hogy ez már 4 évtizeddel ezelőtt megtörtént, abban jelentős része van Csapodi Csaba, a János Panionis szöveghagyomány című könyvének, mely kereken 40 éve, 1981-ben látott napvilágot. Ez az időszak az akadémiai könyvtár kéziratálának tudós munkatársa, Ritókné Szalai Ágnes ismeretségét, majd barátságát is meghozta számomra. Az irodalomtörténeti közülemények 2011 évi Ágnes köszöntő számának bevezetőjében olvasható a következő mondat Jankovics József tollából. Jó néhány pályakezdő kutató lehet hálás az MTA könyvtárának hangulatos kéziratcentrében nyújtott készséges segítségért. Nos, közéjük tartoztam én is, illetve tartozom mindmáig, hisz életével és költészetével kapcsolatban rögtön, János Panionis életével és költészetével kapcsolatban rögtön arra gondolok, hogy mit gondolná erről Ritókné Szalai Ágnes. Gondoltam, hogy általában tett követi, kézbe veszem a tanulmány köteteinek valamelyikét, és rögtön benn vagyok a témában. A városvers születési körülményeivel, illetve a datálásával kapcsolatban eredetnek gondolt feltérésemet, mindenek előtt Kovács Sándor Iván 1987-ben megjelent búcsúvers antológiája, a János Panionis búcsúverse 29 magyar fordításban inspirálta. Ebben nem csak a Kovács Sándor Iván által még az 1970-es évek elején kezdeményezett műfordítói versengés eredményeként született versek, valamint az ősfordítások szerepelnek, hanem az újrafordításra vállalkozóknak küldött segédanyagok is. Ezek egyikében Kardos Tibor jelzeteire alapozva utalt arra Iván, hogy a búcsúvers születését Huszti József 1459-re, míg Gerész Dirabán 8 évvel korábbra 1450-re tartotta, miközben a szerkesztői ülő tartózkodása csak sejtette, hogy miként Kardos Tibor, ő is az 1454-es datálást tartja elfogadhatónak. Mindezek után vettem a bátorságot, és 1989 derekán a búcsúvers antológia részletes ismertetését követően a magam véleményével is előhozakodtam a jelenkorban. Abból indultam ki, hogy jól lehet a búcsúvers tekintetében forrás értékű bázeli kiadásban, hogy a Provinus 1518 olvasoló cím, Amiens Barriere Jubert Santos Réges Vára Vini, távozó búcsúzik a Szent Királyoktól a Váradon, eredetileg Johannes Episcopus Amiens Barriere Jubert Vára Vini lehetett, és a címkezdő Johannes Episcopus nem a pécsi, hanem a váradi püspök, az addigi székhelyétől elköszönő Vitéz János. A tudós szerkesztő Beatus Renálus azt gondolhatta, hogy ez a Johannes Episcopus maga a szerző, akinek a neve és pécsi tutolása, titulusa szerepel a kötet címlapján is, tehát a verszínből elhagyható. Így már nem is tűnt olyan meredek feltételezésnek, hogy Janis versében nem az ő, hanem nagybátyja Vitéz János búcsúzik várától, miután a Széchenyi Dénes bíboros érsek 1465. február 1-én bekövetkezett halálával megüresedett érseki székre, őt nevezi ki a király. Mátyás, mint ismeretes, be sem várva a pápai megerősítést rábízza az érsekség minden jószágát, és Vitéznek a fagyos tél időjárás ellenére indulnia kellett új állomásaira a Dunaparti Esztergomba, valószínűleg Budai megállóval. Ugyanebben az irányban egy szerintem nem véletlen összecsengése is felhívta a figyelmet. Ha ugyanis a búcsú vers indító soraiban azt olvasjuk, Jankovics László nyersfordításában idézem, hogy ott kell hagynunk a szép rízőzt, és hosszanul Iszterhez kell repülnünk, akkor nem lehet, hogy ne jusson eszünkbe az a vers, melyben nagybátyja érseki kivezését ünnepli Janusz. Utolsó két sora az Erdélyi Tóth István költő fordításában. Esztergom vezet ékes várad, az Iszter a körüst, most első atya lesz, ki negyedik atya volt. Az eredeti ugye Cédász Frigoronia várad in crisius histro, sic patrum primus micrum modo patus erat. Meg lehet ezt is figyelembe vette Kovács Andrész Iván, amikor az 1990-ben Monok Istvánnal együtt világra hozott könyv, a Magyar Utazási Irodalom 15-18 század utolszavában megalapítja. A búcsúvár szereztetési éve ezek szerint nem 1451, hanem 1465. Erről jut eszembe a múlt évben elhunyt nagyváradi helytörténész és szerkesztő Péter I. Zoltán egy mondata a Korunk 2009. augusztus számából. A váradi gyógyvizekről írván Kerekpadász megjegyzi, hogy 1465-ben a várattól biztosan János Vannon is megemlékezett egy versében a gyógyforrásokról. S ha már itt tartok, nem hallgatottam el a tudós költő, Csehi Zoltán 2019-ben a Pozsonyi Comenius Egyetem kiadása megjelent Janusz verselését elemző tanulmányának engem érintő rövid, de gulosi megállapítását. Mindenekelőtt egyetértőleg idézi a kiváló Janusz kutatónk, Jankovics László a búcsúvers műfajával kapcsolatos elemzést és propentikon, szintaktikon, majd a búcsúvers műfajával kapcsolatos elemzését, majd így írt elnézést. A költemény egy másik bravúros értelmezését, Bora Miklós vetette fel elnézést, hogy megmondítsen. Szerinte Janusz Pannonius versében Vitéz János nevében búcsúzik a várattól, a váradi rezidenciától, mivel a Vitéz immár Esztergom érseki rangban folytatja tevékenységét. A költemény szerint szellem és szerep vers, mondja Csehi Zoltán, írja Csehi Zoltán. Hogy ezt se felejtsem, a Csehi Zoltán által idézett Jankovics László nagyon sokat segített nekem azzal, hogy előbb a Pécsi Művészeti Házában, majd a jelenkorban is bemutatta a Sűrűm és Literatúra címmel 2002-ben megjelent tanulmánykötetemet. A későbbiekben is részletesen foglalkozott a búcsú verset 1465-ben datáló feltételezésemmel, Accessus ad Janum főcímet viselő franciadíjas könyvében. Ellenvetése is hasznomra voltak, mert újra és újra tovább gondolásra késztettek. Évekkel később ugyanezen hozzáállással olvastam Ritorné Szalai Ágnes a búcsú vers keletkezés idejét is mérlegelő tanulmányát, mely Janusz Pannonius várat címmel a Pajulin Klárát 2012-ben köszöntő konvívumban jelent meg először. Mikor írhatta Janusz a verset? Teszi fel mindegy önmagának a kérdést Ágnes. Áttekinti időben a lehetőségeket, végül az 1454-55-ös évforduló mellett dönt. Ez időtájt jeles eseménynek nézhetett elébe Janusz írja, amikor bátyát kísérve, mármint váradi őrkanonokben búcsút rábízott értékektől, és kérte a Szent Király kísérő áldását. A záró mondata azt hiszem, ez 1454-55 fordulóján történt. Jó lett az egy évtizeddel későbbi keletkezés általán felvetett lehetőségéről nem írt Ágnes, az a megállapítása, hogy az 1455-ös évfordulóján úgymond jeles eseményeknek nézhetett elővel Janusz, eszembe jutotta, hogy a költőpüspökünk legalább ilyen jeles eseményeknek nézhetett elébe 1474-65 fordulóján is, miközben igencsak feldobhatta annak a tudata, hogy rövidesen királyi küldöttséget vezethet Itáliába, hogy sok év múltán újra találkozhat szellemi szülőföldjébe. Mint ismeretes küldöttségüknek köszöntenie kellett az 1464. augusztus 10-én elhunyt második Pius örökébe lépő második Pál pápát, ugyanakkor el kellett érnie, hogy az új pápa jelentős összeggel támogassa a magyar királyt török ellen úgymond keresztes hadjáratát. Tudható, hogy a támogatás lehetséges forrása a II. Pius által alapított és pápa által is továbbfejlesztett pénzügyi alap, a Casa della Crociata volt, amely a Timsjö bányák és a Timsjö feldolgozás jövedelmének a szentszéket illető részéből táplálkozott. Meg kell, hogy mondjam, amíg nem vált meggyőződésemé, hogy a Váradversben nem Janus, hanem a szerepre tisztelt nagybátyja, Vitéz János Gyücsüzik püspökségének nem akármilyen színhelyekről váratról, inkább csak érdekességnek, az olasz barátok érdeklődésre számító büszkölkedésnek tartottam a váradi környéki gyógyvizek János általi gazdagítását a látásjavító Timsóval. Pirnát Antal nemrég nyomtatásban is megjelent írásából idézve, a magyar költő ezt a verset elsősorban olasz barátai számára írta, és azt akarta megmutatni benne, hogy hazájában is vannak olyan természeti és kulturális értékek, amilyenekkel még a leggazdagabb olasz városok sem dicsekedhetnek. És ha ez így volt, akkor ugye azon sem kell fellapadnom, gondoltam, hogy a város közeli gyógyvizek szemben a Bucsivez gyógyvizes csolaival nem tartalmaznak Timsót. Miként a Padova környéki hévizek sem, melyekben Janus is lobickolhatott, vagy legalábbis olvasott róluk, és itt Ágnes több írásával is idézhetnék. A Padovában született és Ferrarában elhalálozott udvari orvos Michele Savonarola a tragikus orvosi Giuliano szerzetes felmenője műveiben. Egyébként a barnológus kutatók nemrégiben elárulták, hogy a nagyműveltségi orvos nem annyira a kémiának, mint inkább az alkémiának köszönhetően vegyítette vele Timsót is az által ismertetett gyógyforrások vizébe. Errefel én is elárulom, hogy Szentmartoni Szabó Géza hívta fel a figyelmemet bizonyos Bogárti Miklós egyik 1592-ből való elégiájára, mely Bodpéter magyar aténiászában is olvasható. A latin nyelvű élménybeszámoló azt követően született, hogy Bogárti két diáktársával a padovai stúdióból a közeli Akun, a mai Ábánó termen megvizes fürdőjébe látogatott, és mindhárman megmártoztak a kénteli párát lebegtető meleg vízben. Timsóról alig ha feldékenységből nem esik szó Bogárti versében. Ha már itt tartok, szívesen elárulnám azt is, ha tudnám, honnan származik Csorba Győző 1982 megjelent kis Janus kiadásában kiadását jegyzetekkel ellátó Ugrin Arankának azon értesülése, miszerint idézem, Janus már Itáliában is szívesen keresi fel gyógyfürdőket gyenge látása miatt. Erről akaratlanul is négy Janus verse asszociálok, mindegyik a jelen konferencia témakörülbe is beillesztető lehetne valamiképpen. Az In Senecam Lippum, a Cippás Seneca cím epigrammában a versei gyengeségét gyenge látásával mentegetőző udvari költő Thomas Seneca a céltábla. Vaxi szemet Seneca ne idégezd mentegetőzve, szellemi embernek jót tesz az ilyen fogyaték, ingerkedik Janus Csorbagyőző fordításába. Csak nem ez a vers volt Ugrin Alanka forrása, találkoztam Dávér. Nem a szemét, hanem a lábát fájlalja Janus, az Apollóhoz láfájásakor című ugyancsak Csorbagyőző által fordított elégiában, miközben számba veszi a segítőkész és jól képzett gyógyítóképes istenségeket. És végül ott van, immár a hazai termésből két, tartalmilag a láthatóan összefüggő epigramma, az egyik Csorbagyőző, másik mindössze kétsörös töredék Csonka Ferenc átültetésében. Az In Brigidám Bodagrózám közményes rigittája és a bejénet címmel jelzett töredékben csak a nevével és lehetséges névadóival szereplő Brigida Belinis, ugyanaz a személy lehet, méghozzá, ha igaz, nem is akármilyen. A Vékovács Sándor által közre adott Janus Pannonius kiadás ide vonatkozó jegyzete, kissé körülményesen, de erre utal idézem, a címzett Janus rokona volt, Belényesi Brigitta, ugyanis annak a Belényesi vagy Bellénes Katalin fiú testvérének a lánya volt, amely testvérpárnak az anyja Szilágyi Erzsébet. Szerintem, ha valóban ilyen felmenőkkel viselkedhetett ez a emlékszó használatával Brigida anyu, akinek volt képe agyonverni az őt futásra késztető és ezzel őszönságát a közvénytől megszabadító figyót, akkor bizonyára nem a következő sorokkal zárult volna egy költő leszármazott verse. Hálátlan ki a jótettet rútul viszonozza, kapjon el új közvénygőzt, de most a kezeden, vagyis nem a podagra, hanem a hirarga. Szerintem Janusz a ferrarai bökverseket időző epigramáinak nem egy tábli rokon az alanya tárgya, hanem egy véletlenül szemlencse végre kapott öregasszony. Történetesen annak a várat közeli Vikizsános által szívesen látogatott püspöki üdülőhelyének Berényesnek a lakója, melynek a nevét a nyelvészek a környéken egy kis csapatokban élő bőrényekkel, illetve a bőrényvadászattal hozzá kapcsolatba, ha éppen nem, vagy nem csak egy innen származó család, vagy az egyik Béla király nevére gondolnak. Lényegében ez az alternatív közön vissza a Berényes cím alatt olvasott jött töredékben is idézem. Brigida Berényes, neked ezt a neved, vagy az ősi Béla király, vagy talán adta egy erdei vad. Itt is Szalai Ágnes 2008-ban azt a Stolbergben megjelent írását idézhetném a Varadféle epigramma kérdése egy vitatható szövegolvasatáról. Janusz 1450-51 fordulóján hazalátogatott Ferrarából, hogy nagybátyának beszámoljon az eddig tartottakról. Forrásokkal igazolható, hogy Vitéz János 1451-ben gyakran idézett Berényesen. Ekkor adott különleges szabadsági jogokat a település lakóinak, szabad bíró és elkülválasztási jogok, valamint hiteles pecsétet, melyen Szent László király mellképe és a Sigillum Oppidi Berényes körirat látható. Gyakran időződött Vitéz a püspökség Berényesi pihenőházában is, meg lehet, hogy a 17 éves Janusz itt kapta tol végre történetesen nem a hóban, hanem a lágyhűágyon elfekvő Brigida anyót. Mindezzel nem akarom azt mondani, hogy itt született a búcsúvás is, ellenkezőleg. A közjáték ismeretében vált meggyőződésre, hogy költő püspökünk 1465-ben már Vitéz János érseki kinevezésének tudatában írta a verset. A Rómában vezető úton igazán lehetett ideje arra, hogy írjon, beleélje magát a kíséretével, komitész, Esztergomba igyekvő Vitéz János új érseki szerepkörébe. Hozzáteszem, ha saját utazását örökítette meg a versben Janusz, akkor bizonyára a nevén nevezte volna szeretett nagybátyát, a bibliokétárból való elköszönést időző sorokban mindenképpen, mivel a versben szerintem Vitézbe egy bücsit várattól, elköszönése könyvtárból inkább az értékekben, Zsigmond szerint is igen gazdag, Székesegyházi és Kanonai könyvtárnak szól, mintsem az ő szorosan vett magángyűjteményének, mely egyébként is követte őt Esztergomba. Befejezésként visszakapcsolok az előadás színeiben is megjelent gyógyító Timsóhoz. Csak röviden, mert a búcsúvel születési körülményeivel is kapcsolatba hozható Timsős témával többször is foglalkozhattam közelmúltban, írásban és szóban egyaránt. Szekszárdi Rebeka Ökücs konferencián is szólhattam erről 2014 májusában. Előadásomat két írás követte a témában, egyiket a Szekszárdi Újdonától felület közölte még a konferencia évében, a másik az elmúlt évben Itáliából Itália felcímmel megjelent tanulmánykötetemmel olvasható. Most csak egy időközben felmerült kérdésre, illetve megkísérelt válaszra utalok, inkább csak jelzésszerűen. Arra a többek által feltett kérdésre kerestem és keresem továbbra is az elfogadható választ, hogy a jelentős itáliai előélettel és helyismerettel rendelkező 1459-ben már Pécsi püspök Janusz miért csak fél évtized múltán 1465-ben kapott lehetőséget arra, hogy királyi küldöttséget vezessen történetesen Itáliába. A küldöttség dolgában tulajdonképpen már Széchi Dénes halál előtt döntöttek, csak ezt követően bővült Janusék feladatköre, Vitéz János, illetve a váradi útról bekezdő János király kinevezése a pápér megerősítésének ügyében. Illetve néhány más részén Vitéz János részén Janusz által kezdeményezett teendőben, például közben jegyetek. Az Elmondottak során már céloztam arra, hogy Mátyás király a török ellen úgymond keresztes háború pénzügyi támogatását az ECIR-ből létrehozott Kárszádéla csocsát alapul remélte, mely a Roma környékű Fimsóbányák jövedelméből táplálkozott. Ennek az alapnak a Szentsziki úrcsemére az a Giovanni Castro volt, aki az 1460-es évek elején a Róma környéki tolfatevlési települést Üvezi hegyekben nagy tímsorkő telepekre bukkant. Ez lehetővé tette, hogy kiváltsák a konstantinápolyi török elfoglalásával kiesett a bőrserzésben, textilfestésben, a papír előállításban, de a gyógyászatban is létfontosságú kisárgyai importot. Giovanni akkor már elküldett Konstantinápolyban, és ott adta fel a kereskedését, amikor a törökök elfoglalták, és utána közeledett a pápai udvarhoz. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a padovai születési Giovanni testvére, Angelo da Castro, neves kannu jogász volt, Huszti József volt. Huszti József nem említi őt a padovai stúdió oktatóinak sorában, de a gyarapodó források alapján bizonyosra vehető, hogy Janus is tanítványa volt Padovában. Jó kapcsolatot ápolt a Szent Székkel és testvérével az Angelo, és segítette tanácsokkal Rómában a testvérét. Ha Janus hazatérése után is kapcsolatban maradt Angelóval, a rektúra mesterével, vagy segítségére számítva Rómában, felújította vele a kapcsolatát, akkor ennek is része lehetett abban, hogy küldöttséget vezetett Rómába. Még megemlíthetném azt is, hogy szerintem ugye ennek is volt köszönhető, hogy Vigy és Janus kiszemelték a küldöttségre, ugye, ahogy a Giovanni de Castronak a felesége, az annak az Émó család, vagy az Émóhoz közeli padovai családnak volt a leszármazottja, amely később az Giovanni Émó családjával is egyesült. Tehát ennek a kapcsolatnak is része lehetett abban, hogy végül is Janus ilyen módon utazhatott Itáliába. És ezért pontot is tennék az előadásomra, de nem a kutatásra. Hiszem, a Timsőt is szolgáltat még meglepetéssel, legalábbis remélem. Köszönöm a figyelmet!